Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 8 perc van, 2024. október 29-e. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, és néhány hallgatói hozzászólással.
0630-as 698-098-0. Vajon a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út kereszteződésében milyen a helyzet?
Ott megnéztem, ott képzeld el, csak egy kis dugó volt. Nyilván a Nagykovácsi irány dugult, mert onnan nehezebb bejönni. De csak egy olyan...
Na, 30-40
pár perces dugót láttam én, hallgatók nem is írtak onnan. Elsősorban tiszteletbeli repülőjegy szakértőként ismertek engem, írja Levi, de dolgoztam a Magyar Közútnál az autópálya fenntartásban is, M0-as Sziget-Szentmiklósi mérnökségnél, és ő is arról számol, hogy katasztrófa, hogy az embereket mennyire hidegen hagyja a sebességek betartása és a munkavégzés is. A balesetek sem érdeklik az embereket, az út ellenőrök, akik a legveszélyesebb munkát egyedül végzik a pályán, mennek, egyedül állnak ki egy balesetben terelni, takarítani legtöbbször. Este talán a fáradtság miatt még elvetemültebben és figyelmetlenebbül vezetnek az emberek. Érdekes élmény volt neki megtapasztalni a leállósában közlekedést, meg egy terelés kiépítését. Egy-két érdekes, durva adat, hogy évente 30 km korlátot javítanak a fiúk a pályán, amik balesetben sérültek meg csak az autópályákon. Az ütközés
és ennek
energia...
4 folyóméter korlát 300-400 ezer forintba
igen.
kerül.
Az ütközés energia elnyelő rendszert 3 havonta cserélték.
A mérnökségnél ez meg 2 millió forintba kerül.
És ilyenek. És azt többen is írják, hogy furcsa, de pont a tereléseknél, meg pont a javításoknál, ahol emberek dolgoznak, nincsen mérés, nincs trafipax. Az osztrákok itt is átlagsebességet mérnek, és sokkal kevesebb is a baleset. Tehát vannak jó példák, amiket figyelembe lehetne menni, és nálunk is alkalmazni lehetne, erre hívták fel a figyelmet a hallgatók. Köszönjük.
Menjünk tovább akkor, a következő rovatunk a történelemről fog szólni.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
Kereken 100 éve esett meg az, hogy az Oszmán Birodalom a központi hatalmak oldalán csatlakozott az első világháborúhoz, és innentől Katona Csaba történészé a szó. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és megpróbálunk felgöngyölíteni roppant bonyolult és összetett dolgot, hogy mi vezetett idáig. Hogy
igen, a... nekem ugye először is az, hogy az Oszmán Birodalom, ugye ilyenkor mindenki a fegyelmezetten, rettenthetetlenül csatába nyomuló janicsár seregeket, akik tönkrevernek mindent és mindenkit, és leigázzák a félvilágot vizionálunk, csak ez a török hadsereg már nem az a török hadsereg.
Hát nem sok köze van hozzá, tehát a Oszmán Birodalom fénykora az nagyjából a 18. század elején leáldozik, csak gondoljunk abba bele, hogy 1718-ban kötik meg a pozsáreváci békét, aminek következtében ugye a temesközés környéke is felszabadul, és ezzel az oszmán hatalom végképp kiszorul a történeti Magyarország területéről. Tehát a 18. század nem sikertörténet, és lássuk be a 19. sem. Tehát ez egy hanyatló időszak, amikor megrendül a szultánátusnak az ereje.
És ez egyébként mi, én nagyon sokat gondolkozom ugye birodalmak alkonya kapcsán, arról, hogy itt mi lehetett az ok?
Sok minden. Kezdjük mindjárt ott, hogy van egy tehetetlenségi nyomaték. Ha egy birodalom túl nagyra nő, akkor azt nagyon nehéz úgy igazgatni, hogy ne szakadjanak le róla részek, ne legyenek önállósági törekvések. Ma viszonylag könnyű telefonokkal, e-mailekkel nagyon távolra is úgymond utasításokat, meg egyértelmű határozatokat eljutatni, hát korábban ez nehezebben ment. És minél messzebb van egy terület, annál nagyobb esély van rá, hogy ott valami önállóságási törekvés kibontakozik, illetve hát a határterületeken pedig más birodalmak, más államok ugye szintén igényüket jelenthetik be valamire. Most a 19. század ezt tovább fokozza, hogy létrejön a modern értelemben vett nemzeti érzés, a nacionalizmus, ebből viszont az következik, hogy megszületik a nemzetállam gondolata, ami minden olyan területen, ahol eleve vegyes lakosság élt, az konfliktusok sorát generálja. Tehát csak gondoljunk a történeti Magyarország szétesésére, és még hosszan lehetne sorolni, hány ilyen konfliktus van. Na most nézzük meg az Oszmán Birodalmat. Az Oszmán Birodalomban az a helyzet, hogy velük szembe elképesztően megerősödött, nem is velük szembe, de elképesztően megerősödött ugye egy Anglia, aminek nagyon komoly gyarmatbirodalma van, és még hosszan lehetne sorolni. Oroszországgal állandó konfliktusaik vannak, ugye a 18. századtól folyamatosan, és az Orosz Birodalom sem gyengül, azért ezt is tegyük rögtön hozzá.
Az oroszok meg ugye a tengeri kijárat miatt különböztek össze az Oszmán Birodalommal.
Nagyon komoly ellentét van emiatt, és ugye a 18. században vannak orosz-török háborúk, nem véletlenül. És még egy dolgot meg kell említeni, ami nagyon fontos tud lenni ebben, hogy az Oszmán Birodalom egy sok nemzetiségű birodalom. Tehát van, ahol arab többség van. A Balkánon eleve nem csak, hogy nem török többség van, vannak török kisebbségek, mai napig gondoljunk Bulgáriára, és meg ott lehetne sorolni, de hát ott még felekezeti ellenmondás is van, hiszen vannak keresztény alattvalóik a Balkánon, ezek vannak többségben, máshol is vannak keresztény alattvalóik, de nem azok vannak többségben. És a 20. század elejére pedig eljutunk oda, hogy egyrészt a balkáni nemzetek önálló államok akarnak lenni, függetlenek akarnak lenni, ugyanakkor pedig a nagyhatalmak, Anglia meg Franciaország, a tengeri nagyhatalmak meg ki akarnak hasítani bizonyos arabokat Törökország testéből, és hát Oroszországgal is ugyan fennáll a hagyományos ellentét. És ha megnézzük, hogy mi történik a 19. század végén, 18. század elején, Tunéziát viszik a franciák, Egyiptomot viszik az angolok, úgyhogy meg is állapodnak benne, hogy na majd ezeket így elviszik a törököktől, és meg is csinálják. Akkor gondoljunk a Balkánra, ahol részleges önállósághoz jutnak a kis államok, Montenegró, Szerbia, Bulgária. Az olaszok elviszik Líbiát, tehát hasogatják ki a darabokat a bomló félben levő Oszmán Birodalomnak a testéből.
Akinek már nincs ereje.
Így van.
Ezeket megvédeni.
Így van, és ugye mindenhol.
Elkéstek ugye a hadügyi reformok is, mert annak idején amilyen élen jártak ebbe, hogy a tűzfegyverek alkalmazása ugye így foglalták el ugye Konstantinápolyt, és lett belőle Isztambul, utána lemaradtak ebben a harcászatban. Éppen minap volt Szavolyai Jenőnek a születésnapja, annak kapcsán jutott ez eszembe.
Ez egy általános dolog, hogyha valaki egy nagyszerű fejlesztéssel fölényre tesz szert, akkor hajlamosabban belekényelmesedni. És mire észreveszi azt, hogy hoppá, máshol megelőzték őket, addigra komoly hátrányba kerülnek, hát ez történik itt is. És ennek nagyon sok oka van, tehát részben ez a bizánci típusú politizálás, ami nem éri el azt a pragmatista, modern európai felfogást, amivel lehet találkozni mondjuk egy Nagy-Britannia esetében, vagy például Franciaország esetében. Ez innen hiányzik. Megvan az a kettős hatalom, hogy ott van a szultán, de igazából a szultánnak a hatalma már messze nem ér annyit, mint mondjuk egy nagy Szulejmán idején, vagy mondjuk egy Szelim idején. Ugye, konkrétan egy Ismail Enver nevű pasa, a hadügyminiszter az, aki tartja az első világháború idején a dolgokat, ő majd 1922-ben a Szovjetunióban hal meg a bolsevikok ellen harcolva. Egy őrmény származású úriember által vezetett alakulat az, aki mi végez vele, de ez most részletkérdés. Az viszont nem, hogy hogy néz ki maga ez a birodalom az első világháború idején. 12-13 egy kulcs évszám. A Oszmán Birodalom tekintetében 12-ben kitör az első Balkán háború. Ennek a lényege, hogy a Balkán államai, tehát konkrétan Bulgária, Szerbia, Montenegró és Görögország fegyvert fognak az Oszmán Birodalom ellen, és nagyon hamar sikerre is vezetik ezt a háborút. 1913-ra hatalmas területeket hasítanak ki az Oszmán Birodalomból, óriási csapást mérve rájuk. Na de milyen a politika? A politika olyan, és akkor most idézném a bolgár miniszterelnököt kicsivel későbbről, de nagyon szép idézetet találtam tőle, kérem szépen. Azt mondja, hogy Radoszlávó bolgár miniszterelnök, napjainkban azt láthatjuk, hogy a nemzetek nem eszmékért, hanem kizárólag anyagi érdekeikért harcolnak. Ennél fogva minél inkább kötődünk egy országhoz anyagi szempontból, az az ország annál inkább érdekelt fennmaradásunkban és gyarapodásunkban. Kereskedelmünk, érdekeltségeink és egész gazdaságunk elválaszthatatlanul kötődik Törökországhoz, Németországhoz és az osztrák-magyar monarchiához. Ez egy első világháború idén megszületett nyilatkozat, de a dolog lényege, hogy nagyon-nagyon nyersen, diplomáciában szokatlan módon mondja ki azt, hogy az érdekek dominálnak egy döntésben, nem pedig valami eszme, vagy ilyesmi. Na most, 12-13-ban miután sikerül az Oszmán Birodalmat megverni ennek a négyes szövetségnek, rádöbbennek arra a szövetség tagjai, hogy Bulgária túlzottan megerősödött. És még abban az évben, 13-ban, a három másik győztes állam, tehát Montenegró, Szerbia és Görögország bevonja még maga mellé Romániát, és Törökországot, és együtt megtámadják Bulgáriát. tehát aki még abban az évben a szövetségesük volt, és Bulgáriából kihasítanak hatalmas területeket. Na most ehhez képest aztán majd a második világháborúban Bulgária meg Törökország már megint egymás ellen oldalán harcol. Tehát az a Winston Churchillnek tulajdonított mondás, miszerint megkérdezték tőle, hogy vannak Angliának barátai és ellenségei, és ő állítólag azt válaszolta, hogy nincsenek se barátai és ellenségei, Nagy-Britanniának érdekei vannak. Ez itt nagyon szépen érvényesül. És hát mi a helyzet a törökökkel? Ki a stratégiai szövetséges a törököknek? Németország.
De miért? Emiatt, hogy esik szét a birodalom? Mert hogy logikusan nézve, tudjuk jó, hogy a politika nem mindig a logika mentén halad előre, egy széteső birodalom első embereként sok mindent bevállalnék, de az, hogy belépjek egy világégésbe, azt biztosan nem. Ha nem kivárnám a végét, aztán majd utána meglátom, hogy melyik oldalra.
Ugye állítólag egyszer Hitler azt találta mondani Hortinak, ez vagy így volt, vagy nem, hogy azt kap enni, aki a főzésben is részt vesz. Aha. Ez egy lényeges dolog. Ugye az Oszmán Birodalom súlyos csapásokat kapott. 13-ban valamit sikerült kompenzálni az, hogy a második Balkánháborúban győztes oldalon harcol, de hát ez messze nem az volt, mint amire ő számított. És az elemi logika pedig az, hogy az ellenségem ellensége a barátom. Nézzük meg, kik Németország ellenségei, a tengeren Franciaország és Anglia. Az Törökországnak se a barátai, gondoljunk arra, amit az előbb említettem, hogy ezek hogyan hosogattak ki belőle területeket. Aztán meg Oroszország. Oroszország. Oroszország ugye elsősorban nem Németország jelensége, hanem a monarchiái, részben a Balkán miatt, részben a Galícia, tehát emiatt a részleg miatt Lengyelország, de ami akkor nincs, azt tegyük rögtön hozzá, tehát ebben a formában. De hát a barátom ellensége, az nekem is az ellenségem. Tehát teljesen logikus ez, hogy összeérnek így a szálak. A németek nagyon sok mindennel segítik a törököket. Kiépítenek vasútvonalakat, oda küldenek katonai szakértőket, tehát mindent megtesznek azért, hogy modernizálják ezt az országot, talpra állítsák, és ezzel legyen egy olyan keleti szövetséges, aki az oroszokat szépen harapófogóba tudja kapni. Ez a monarchiának is érdeke. Magyarországon, Törökország ebben az időben roppant népszerű. Tehát van a turáni gondolat.
Oda menekültek a 48-as honvédtiszteknek egy
része,
bizony,
például. És ugye ott nem is bántak velük rosszul, azt tegyük rögtön hozzá.
Meg Rákóczi, Rodostól elő lehet venni ezeket a nemzeti érzelmeket, hogy itt vannak ezek a derék törökök. Igaz, hogy letiportak bennünket 150 éven keresztül, de legalább Rákócziékat meg a 48-as tiszteket csak befogadták, és Bem Józsefből is milyen jó kis török hadvezér.
Hát ilyesmeket ma is lehet hallani, ezt rögtön hozzáteszem, de igen, de ezt elő is vették, és arról nem beszélve, hogy létszőjön az úgynevezett turáni gondolat, aminek a lényeg, hogy meg kell keresni a magyarok rokon népeit, tehát ez a rokon nép a turáni gondolaton belül ez elég tágan értelmezendő. Miért van erre szükség? Azért, mert Magyarországon félünk, hogy magunkra vagyunk hagyatva a pángermán meg a pánszláv eszmék közepette, tehát akkor a turáni gondolat az, ami képes minket valamiféle szövetségbe tömöríteni. Van, aki ezt nagyon szűken értelmezi, megint más egészen japánig terjeszte ki a turanizmust, de az biztos, hogy ebben mind a bolgárok, akik eredendően török etnikumú népek, csak egy nyelvváltás nyomán szlávul beszélnek, mind a törökök bele tartoznak, és 1906-ban temetik újra Rákóczi Ferencet, az is erősíti a szövetséget. Tehát alapvetően nagyon-nagyon barátságosan nézünk mi a törökökre, és egyértelműnek tűnik, hogy itt, hogyha kitör a háború, akkor ők be is fognak lépni. Na most az angolok tesznek egy nagyon barátságtalan lépést a törökök irányába. Winston Churchill, az admiralitás első lordja játszik ebben kulcs szerepet. Megrendelnek 3 vagy 4 cirkálót a törökök, teljesen nyilvánvaló azzal a célral, hogy a tengeri hadierejüket erősítsék, és Winston Churchill meg úgy dönt, hogy egész egyszerűen nem kapják meg.
Már az angoloktól,
igen, elkobozzák minden további nélkül. És hát ez finoman fogalmazva nem tesz jót a török-angol barátságnak.
Tehát ez még a háború előtt?
Nagyon a hajnalám, 14-ben vagyunk. Hogy, igen, és akkor viszont van egy nagyon fontos ember, nevezetesen a egy francia származású német tábornok, egy Wilhelm Suson nevezetű űrge, aki két német hajóval egész egyszerűen úgymond török szolgálatba lép. Tehát úgy képzeljük el, hogy a német hajók átmennek a török vizekre, ott átkeresztelik őket török névre, Susonból pedig nem más lesz, mint Törökország hadiflottájának a vezetője. Tehát egy német pacákról beszélünk. Ezek azért elég egyértelmű lépések, hogy merre felé fogunk mocorogni. És ez a két átkeresztelt hajó, ez lesz az, ami aztán majd október 28-án 14-ben, miután a Wilhelm Suson admirális ilyen bravúros hajózással kimenti őket a Anton Szövön a hajóinak a gyűrűjéből, elkezdi lőni például Odesszát. Na, és innentől kezdve nincs megállás. Tehát azzal, hogy Oroszországot megtámadták, sorba jönnek a kölcsönös oda-vissza hadüzenetek, és Törökország lényegében belépett ide. Az admirális kapcsán jegyezném meg, hogy az unokatestvére volt, ugye milyen pici, vagy az unokaöccse volt, milyen pici a világ. Róza Luxemburg egy gyilkosa 1919-ben, és emiatt admirális sokszor összekeverik vele, de semmi köze nem volt hozzá természetesen.
Na, és ami jön, az a meglepetés. Biztos megvan a Gyalog Galop című film.
Eddig igen.
Az Antant az úgy tekintett Törökországra, mint a nyúlra ebben a jelenetben, mert hogy Európa beteg embere, egy lepukkadt ország, hanyatló birodalom, eredj fiam, csapd le a fejét, kb. Így álltak hozzá, és ahhoz képest meg nagyon vitézül és nagyon derekasan helytálltak a törökök az Antant támadás ellenére, sőt az első világháború egyik emblematikus ütközetét pont a törökök vívták az Antant ellen, méghozzá angol hülyék ellen, mert hogy egy olyan helyen szálltak part a Gallipolinál, ami sok mindenre volt alkalmas, partra szállásra kevésbé.
Ez így van, hogy a Gallipoli az a mai napig egy elképesztő nagy mérföldkő a török közgondolkodásban, tehát a török vitézségnek, a modernkori török vitézségnek az egyik emléke. Ebben az évben volt ott egy konferencia, véletlenül ott voltam, és kifejezetten erről volt szó, hogy Gallipoli, mai nevén Gelubolu, hogyan viszonyul ehhez az emlékhez, és nagyon-nagyon büszkék a szövetségesekre, tehát azért ott nagyon komoly német, illetve osztrák-magyar segítség is volt, de félrejtés ne essék, azért ezt a törökök maguknak vívták ki, az más kérdés, hogy ebbe kaptak segítséget. De például Gallipoli az olyan értelemben is roppant érdekes, hogy ausztrálok harcoltak ott, és állítólag az ausztrál nemzet megszületésének egy kulcspontja, hogy ott abban a harcban együtt edződtek azok a fiúk, akik hazamentek, és büszkévé váltak arra, hogy igen, mi ausztrálok itt harcolunk. És ez csak egy példa a sok közül.
A másik... Én is mondhatok egy idézetet, ezt a kedvencem előástam. Gallipolinál egy Mustafa Kemal nevezető ember mondta azt a katonáinak, nem azt parancsolom, hogy harcoljatok, hanem azt, hogy halljatok meg. Amíg mi elesünk, időt nyerünk, hogy más csapatok és parancsnokok vegyék át a helyünket. Azért ez sok mindent elmond a mentalitásról, amit ott a török harcosoknak a fejébe plántáltak.
Ez nem is kérdés, és ugye ne felejtsük el azért, hogy ők abba a békébe sem nyugodtak bele, ami az első világháború végén sújtott őket, így ilyenkor szokták elővenni, hogy de Magyarország miért nem tette ezt. Azért ne felejtsük el, hogy mekkora súlya van Törökországnak, és mekkora súlya van Magyarországnak. Tehát azért a Mustafa Kemal Atatürk féle akciót egy az évbe utánozni nagyon nehéz lett volna, inkonkrétó lehetetlen. De Kemálnak a hozzáállása az mutatja, hogy ekkoriban már az ifjú török mozgalom, aminek egyébként az imént említett Iszmail Enver pasa is egy kulcsfigurája volt, azért modern Törökországot akart megteremteni. Egy olyan államot, amelyik fel tudja venni a verseny minden tekintetben a modern európai országokkal. Ennek persze borzalmas ára volt, gondoljunk a Hörmény genocidiumra, és még nagyon sok mindent föl lehetne sorolni, de kétségtelen tény, hogy megvolt ez a vonulat, és ez pedig egy erős hazafisággal párosulva egyfajta fanatizmusban nyilvánult meg, mint amit itt is láthatunk. És végül is a törökök a háború végéig kitartottak, és még egy apróság ehhez, vagy nem is apróság, egy érdekesség, hogy hát mi a helyzet Bulgáriával? Ugye Bulgáriával az a helyzet, hogy nem is olyan régen még a törökök megverik őket 13-ba. És Bulgária nem lép be a háborúba egy jó ideig, úgy vannak vele, hogy ők kivárnak. Mert hogy Ferdinánd bolgár cár, aki egyébként magyar felmenőkkel is rendelkezik, várja, hogy most melyik oldalra álljon be, melyik lesz neki a jobb, és aztán egy évvel később, 1915-ben Bulgária belép az első világháborúba a központi hatalmak oldalán, tehát már megint odaáll Törökország oldalára. Törökök mellé, és félretesznek minden korábbi ellentétet. Gondoljunk csak bele, hogy a mai napig mennyire mély ez a bolgár-török ellentét, tehát most csak egy példa, ugye ott van Naim Salamanov, vagy Naim Szüleimanov, vagy Naim Szüleimanoglu, ugye a bulgáriai születésű török etnikumhoz tartozó súlyemelő, aki Szüleimanov néven született, tehát magát a Szüleimán nevet ugye egy bulgár végződéssel kellett használnia, a Szüleimán fia ezt jelenti, de aztán már amikor világversenyekre jutott ki, Salamanov néven kellett szerepelni, ugye Szüleimán Salamon, majd amikor dobbantott Bulgáriából és elment Törökországba, ott már a Szüleimán Ólu nevet vette föl, mert az Ólu pont azt jelenti, mint bulgárul az óv, tehát a fia. És ugye ez egy jóval későbbi történet, és ehhez képest itt szövetségesként derekosan harcoltak.
Bocsánat, eközben a görögök hogy lavíroztak?
A görögök azok
ők sem nagy címbik a törökökkel.
Nagyon nem, de hát az első világháború az őket annyira ugye nem érintette, ez egy nagyon lényeges dolog. Aki nagy lavírozást mutatott be, azok a románok, akik elvileg a mi szövetségeseink. És ugye egyebek mellett Tisza István az azért is útkodik a háborúba való belépéstől. Egyrészt azért, mert hogyha netán nyerünk, akkor a szerbek révén hát a szláv többség az még nagyobb lesz Magyarországon belőle, ez meg hosszú távon nem feltétlenül jó, de még középtávon sem. Hát ha megvesztünk, akkor vesztünk, az ugye az nyilván nem jó. Ugyanakkor meg Tisza rendkívül módon tartott attól, hogy hiába szövetségeseink a románok, az nem biztos, hogy a mi oldalunkon fognak belépni. Következésképpen be kell rántani valahogy a háború sarokba a bolgárokat, mert ha a bolgárok belépnek, azok a románokra rámennek, sarokba szorítják őket.
És akkor nekünk kevesebb gondunk.
És akkor nekünk kevesebb gondunk van, és egyébként ez így is történik. Aha. Tehát a bolgárok belépnek, megteszik a magukét, ahogy azt illik, az más kérdés, jönnek ki ebből jól.
Hát senki.
Még egy szereplőről kell beszélnünk Törökország hanyatlása kapcsán, mert hogy most nagyon az európai hat szintére fókuszáltunk, de ott van Arábiai Lawrence, aki meg ugye az ázsiai birtokokat ilyen gerilla módszerekkel szaggatja le Törökországról. Nem népszerű figura ő, ő meg ugye egy angol tiszt volt, és ugye az arabokat szervezte a hadsereggé, és méghozzá ütőképes hadsereg.
Hát a mögött a brit birodalom minden erejével és támogatásával tette mindezt, és ugye Peterről túltette őt halhatatlanná, úgymond, mint Arábiai Lawrence, de itt tipikusan arról van szó, hogy a nemzeti ütőkártyát játszották ki. Tehát az arab államokban is megszületett, az arab emberekben is megszületett az a gondolat, hogy önálló államot akarunk, ki akarunk szabadulni a birodalomból. Ezek a nagy birodalmak szükségszerűen mindig sok nemzetiségűek, gondoljunk a monarchiára. És itt azt az ütőkártyát kijátszani, hogy nemzeti érzés, nemzetállam, ezt remekül meg lehetett csinálni, és ez bizony elég hatékonyan működött. Ez egy más kérdés, hogy a nagy hatalmak is úgy voltak a nemzeti kérdéssel, hogy ki lehet játszani. De hát például Olaszország, amikor viszi Líbiát, akkor nem feltétlenül mondja azt, hogy Líbia legyen önálló itt a szabadság, hanem hát, mint tudjuk, ott egy gyarmatot csináltak belőle, olasz gyarmatot. Kvázi nagyon könnyű volt cseberből vederbe kerülni.
Hát köszönjük szépen, és akkor utána az első világháború után jön egy másik fordulat, Kemal Atatürk-el, de ez már egy másik beszélgetés.
De még egy mondat elejéig azért, mi történt utána Törökországban, szerintem azt még...
Hát viszonylag egyszerű a történet. Törökország úgy érezte, hogy ez a béke, ami őket sújtja, az méltatlan, tehát túl nagy veszteségeket szenvednek el.
Mint mi?
Hát mint mi, pontosan. A különbség az volt, hogy neki volt mozgásterük. Egyrészt Törökország súlya sokkal nagyobb. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a fizikai méretek azok meghatározóak abban a tekintetben, hogy eredményesen tudom-e az álláspontomat képviselni, főleg akkor, ha az erőszaknak szerepe van. Ez az egyik. Kettő, hogy azért láthatjuk azt, hogy egy túlzottan meggyengült egykori ellenfél az a győztesek szempontjából sem feltétlen jó. Mert ilyenkor, amikor van egy győzelem, akkor általában akiket megoszta a végeredmény, azok nem a vesztesek, hanem a győztesek. Akik között más érdekek kezdenek előtérbe kerülni. Gondoljunk a második világháborúra, amikor ugye már 45-ben pontosan lehet tudni, hogy a Szovjetunió, meg a nyugati szövetségesek nem feltétlen lesznek barátok, Németországot kiiktatták. És innentől kezdve fontossá válik az NDK meg az NSZK. És itt is ez történik, hogy azt mindenki világosan látja, hogy egy túlzottan meggyengült Törökország az hatalmi vákumot fog képezni, és konfliktusok meleg ágyává válhat. És ezt szúrja ki kiváló ütemérzékkel Kemal Atatürk, hogy neki most van keresnivalója, hogyha bizonyos területeket visszakövetel, méltányosabb állásmódot kér, akkor támogatókat fog találni, mert senkinek se érdekel, hogy Törökország teljesen megalázva úgy kerüljön egy teljesen lehanyatló pozícióba, hogy az újabb konfliktusoknak a táptalaja legyen. Kemal nem szívbajos, felveszi a diplomácia kapcsolatot a Szovjetunióval. Semmi nem érdekli, csak az, hogy Törökországot be tudja ágyazni valahogy az európai államok sorába, és ezt meg is tudja csinálni. Tehát így történik, hogy egy második békével bizonyos területeket sikerül visszaszereznie, és sokkal inkább el tudja ismertetni azt a modern Törökországot, amit ő megteremt, dacára azoknak az atrocitásoknak, amiről beszéltünk, mint a korábbit, ugye. Ezzel tesz kísérletet nagyon halványan nálunk Károlyi Mihály, amikor azt mondja, hogy de mi a modern Magyarországot képviseljük, mi nem az a avit, monarchikus Magyarország vagyunk. Más kérdés, hogy ő mögötte nincsen olyan társadalmi bázis, és lefőképpen nincs egy olyan nemzetközi szövetség, mint ami Kemált segíteni tudja. De ez Kemál érdemeiből semmit nem mond le, mert az, hogy volt lehetősége, az egy dolog, de hogy kihasználta, az viszont már az ő érdeme. Nekünk nagyon volt lehetőségünk.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, megint sokat tanultunk, hála neked.
Annak apropóján beszéltünk erről, hogy 100 éve ragadott kardot Európa beteg embere, az Törökország. Az első világháborúban.
És akivel beszélgettünk, Katona Csaba történész volt. Tovább megyünk, egy rövid zene után tőzsdét nyitunk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig kedves Hugó üzletkötő. Szerbusz, jó reggelt! Milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén és az európai tőzsdéken?
Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Alapvetően jó reggelre virattunk. Ugye az európai tőzsdéket mind megvették, gondolok, a francia tőzsdén is közel 0,5%-os plusz van most, a német DAX tőzsde is több mint 2000%-os pluszban van. az angolok közel egy 10%-os pluszban van. Mellette buff is jó hangulatban van jelen pillanatban. Nem nagyon történt negatív hír most a magyar piacokon, ami ne adna erre okot, hogy a vezető részvényeket ne vegyék ma. Itt az ember gondolok, mondjuk a MOL közel 0,5%-os pluszban van nyitás óta, 2620 forinton van. Ezt követi emelkedés szintjén Richter 0,37%-os pluszban 10.990 forinton, majd a Magyar Telekom 1.088 forinton 2.000%-os pluszban, és az OTP tudott a leggyengébben remekelni a reggel, 18.970 forinton van 0,16%-os pluszban, de ez a forgalom jelentős részét elviszi azért majdnem a 80%-át.
Küzd az OTP a 19.000 forintos szinttel, úgy tűnik, hogy elsőre menetből nem tudta nyitáskor átvinni.
Nem tudta, de szerintem a nap végére át kell, hogy vigye azért jó hangulat. Holnap jön majd egy magyar makroadat, ugye évperév alapon Q3-os GDP adat, ahol az elemzők 1,3%-os növekedést várnak. Hát várjuk mi is a jó hangulatot, ami jó hírrel fog kecsegtetni számunkra.
Okay, ami bocsánat, hogyha negyed év gondolkodunk, recesszióba süllyedés fog jelenteni, mert a negyed év az 0-2 mínuszban, és az előző is mínuszos volt, tegyük hozzá. Tehát minimálisra csökken az évperév növekedés. Kérdés, hogy akkor ezt mondjuk a piac hogyan fogja értékelni, pozitívan vagy negatívan.
Igen, de hát ugye ezt láthatjuk most a forintba is, nem nagyon tudott erősödni így az elmúlt időszakban, és ezért ez egyfajta okot is ad az aggodalomra, de hozzá kell tenni, hogy jövő héten amerikai elnök választás is van, mellette a régiós devizák is gyengülnek szépen, ugye, hogyha ez amiatt is lehet, mert ha Trump nyer esetleg a választásokon, akkor ugye az a feltörekvő devizákat, az emerging market devizákat nem túl jó fénybe fogja hozni, és ezért könnyen el tudnak értéktelenül vagy gyengülni.
Hát ez a legvalószínűbb magyarázat, hogy az elmúlt egy-másfél hétben hirtelen Trump erősödött az utolsó mérésekben, és ez okozhatta a régióban a gyengülést leginkább?
Hát ugye hiba határon belül vannak a póloknál, de ugye vannak már olyan fejlett lehetőségek is, ahol lehet fogadni arra, hogy Trump vagy Kamala Harris fog nyerni, és itt ugye azért a piac eléggé azt szárazza, hogy Donald Trump fog nyerni a piac, az amerikai elnökválasztáson, és emiatt kicsit most látszódik a devizapiacon is, hogy a feltörekvő országok devizái nem a legfényesebb napjait élik. Uh-huh. Mellett a gáz sem szerepelt úgy az elmúlt időszakban, a holland tőzsdényített gáz most jelen pillanatban 43 eurót és 15 centet kell fizetni 1 megawatt per óráért. Ugye azért az elmúlt időszakban az elég magasnak mondható. Ilyen magasságban talán 22 vége, 23 elején volt, amikor volt egy hatalmas pánika az orosz-ukrán háború miatt. Különleges katonai hadművelet.
Viszont azért a bitcoin tulajdonosok megörülhetnek, mert az meg erősödik elég.
A másik része, igen. Az másik kockázatos termék, ami ilyenkor jól tud kinézni egy portfólióban, amit tudja felfele javítani az évvégi eredményeket. Így október 29-én.
Oké, lesz-e valamilyen piacmozgató hír, ami a nap folyamán még borzolhatja a kedélyeket, amire készültök?
Alapvetően talán ma, ami fontos tud lenni, az amerikai munkaerőpiaci adat fog jönni. Ez az, ami legfontosabb, talán az atlantai Fed GDP az, ami érdekes lehet ilyen téren, de hogy ezek a délutáni órákban lesznek elérhetőek már számunkra is. Ami még holnap délelőtt fontos lehet, így régiós szinten, az a cseh GDP, ami fontos lehet, valamint még egy svájci jegybankár fog beszélni hamarosan.
Oké, igen.
Ezek azok, amik itt talán fontosak lehetnek. Ami a magyar devizát érinti, 1 euróért most 404 forint és 50 fillért kell fizetni, 1 dollárért pedig 373 forint és 95 fillért.
Oké. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedést kívánunk.
Köszi szépen, sziasztok.
Szia. Kedves Ugo üzletkötővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Könyvajánló fog most elhangzani néhány percben, méghozzá tőlünk talán kissé idegen módon mesekönyv ajánló, ugyanis jártam-keltem könyvesboltban, és szembe jött egy igen míves mesekönyv, tényleg szemre tetszetős, jó volt kézbe venni. Az volt a címe, hogy Sárkány tűz küldetés. Azt a könyvíróját fogjuk megkérdezni ennek a hátteréről, ennek a műnek a hátteréről. Gaura Ágnes, ő a könyvírója, mint említettem. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Engem meglepett személy szerint az, hogy nyomtatásban még van mesekönyv, mikor ugye a legtöbb kisgyerek már mobiltelefonnal és vagy tablettel gyakorlatilag videós tartalmakat fogyasztva nő fel. Hogy jött az ötlet, hogy mesekönyvet fog írni?
Azt gondolom, hogyha még van jövője a nyomtatott könyvnek, az a gyermekkönyv, a gyermekeknek szóló könyv. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek legyen kezükben könyv, és tényleg ne csak a mobilt nyomkodják, és azt gondolom, hogy egy mesekönyvnél, amelyik szépen illusztrált, ott nagyon-nagyon fontos is az, hogy lehessen kézbe fogni, lapozgatni, visszatérni a látott-hallott dolgokhoz. Az ötlet onnan indult, hogy a digitális legendárium vezetője Hajnal Ödön megkeresett azzal, hogy szeretne egy gyönyörű szép mesekönyvet csinálni. Neki tulajdonképpen ez volt az alapvető ötlete, hogy legyen egy olyan könyv, amit csoda jó kézbe fogni, amilyen lehetőleg nem nagyon van még a könyvpiacon, és megírnék-e hozzá egy olyan mesét, amit szívesen olvasnak a gyerekek. Tehát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen mesében tudunk gondolkodni. Nagyon fontos tudni, hogy a digitális legendárium elsősorban vizuális anyagok gyártásával foglalkozik, és tulajdonképpen most lépnek be a könyv készítésnek a piacára. Tehát ők abban gondolkodtak, hogy milyen jellegű képeket szeretnének csinálni, mivel szeretnék vizuálisan lenyűgözni az olvasókat, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Hát ez sikerült, mert valami hihetetlenül gazdag. Ha én lennék gyerek, akkor nagy örömmel forgatnám, mert amikor gyerekkönyveket olvastam, emlékszem, hogy sokszor hiátus maradt bennem, sőt, mondjuk a Verne Gyula a régi kiadásokban alig vártam, hogy képtől képig érjek az olvasásban, hogy meg tudjam nézni, hogy miről is szól a könyv, meg hogy kell elképzelni egy-egy mozzanatát a könyvnek. Hát itt ebben nincs hiány, illusztrációban az egészen biztos.
Az egészen biztos, annál is inkább, mert úgy készült a könyv, hogy ugye minden fejezethez készült egy úgynevezett sárkány lexikon cikk, ugye a sárkány tűz küldetés a regény címe. Nyilvánvaló, lehet sejteni, hogy sárkányok elő fognak benne bukkanni nagy számban. Ugyanakkor ezek a fejezetkezdő sárkányok, akik vizuálisan így képileg megjelennek, nem igazán aktív alkotója vagy formálói a cselekménynek, ők a világot építik, hogy nagyon-nagyon sokféle sárkány van még ebben a világban, nagyon sok lehetőség, lehet majd még erre-arra kalandozni velük. Ezek egy elképzelt lexikonnak a szócikkei, úgymond, nagyon rövidke kis szöveg jellemzi a sárkányokat. Egy olyan könyvet képzeltünk el, amit a főszereplő, akit Kiskirályfinak hívunk, gyakorta forgatott, hiszen így ismerkedett meg a sárkányokkal, így szerette meg a sárkányokat. Ezen felül viszont vannak természetesen olyan illusztrációk, amelyek a cselekményhez nagyon szorosan kapcsolódnak, és el vannak benne rejtve mindenféle kis apró részletek, amiken el lehet időzni, tehát nem egyszerűen csak egy ilyen kiegészítő képek, hanem remélhetőleg fantázia beindító képek, amiken a gyerekek el tudnak gondolkozni, amiket tovább tudnak gondolni. tehát egy ilyen felfedező igen. túrára is hívjuk őket.
Mennyire modern ez a könyv, mert ugye ne felejtsük el, hogy a célba vett korosztály azért közösségi médiában, interneten szocializálódik, teljesen más, az izgalmas, az érdekes az ő számára, mint mondjuk a mi korosztályunk számára, és hát ugye lehet, hogy egy Andersen vagy egy Grimm mese már nem köti le őket, szóval mennyire lettek ezek a szempontok figyelembe véve a könyv megírásakor?
Mindenféle szempontot próbáltunk figyelembe venni, tehát a célközönséget úgy lőttük be, hogy kb. A 6 és a 9 év közötti korosztályra optimalizáltuk a szöveget, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne fiatalabb gyermek, vagy bőven idősebb, sőt, ugye arra is gondoltunk, hogy a szülők, nagyszülők is örömmel olvashassák. Tehát nagyon sok olyan elem van benne, amit már ismerünk korábbi mesékből, főleg magyar népmesékből, tehát ugye ez a sokfejű sárkány, a királyfi, királylány, hát ezek klasszikus ugye meseelemek, a boszorkány, a segítő tündér adott esetben. Tehát ezek mind megvannak. A tátos paripa, akiknek szintén két tátos paripa, akiknek szintén fontos szerepük van a történetben. Ezeket mind ismerjük a magyar népmesékből, de nagyon remélem, hogy egy olyan mesét írtam, amilyet viszont még nem olvastak a gyerekek korábban, tehát nem igazán emlékeztet a klasszikus mesékre olyan szempontból, hogy például a fő küldetés az nem az a kis királyfi számára, hogy megszerezze a királylányt, hanem az, hogy sárkánytűzet szerezzen. Erre pedig azért van szükség, mert ugye a sárkánytűzből készült parázs tovább tart, az tovább jól lakatja a tátos paripákat, akik ott vannak a király udvarban. Magyarán kevesebb fát kell kivágni. Ez egy ilyen természetvédő üzenet. Azt gondolom, hogy ha van olyan aktuális üzenet most, amit a gyerekek számára közvetíteni kell, az bizony ez.
Tehát kard ki kard van benne? Vagy egy ilyen békésebb mesére, mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy gyere egy fiam, vágd le a sárkány 7 fejét, és mielőtt a 7-et levágnak, akkor elkezd könyörögni a sárkány, hogy kimélj meg, és akkor teljesítem egy kívánságot.
Ilyen jelenet konkrétan nincsen benne. Nem szeretném elárulni azt, hogy hogyan alakul a sárkány bajvívós jelenet, mert van benne egy ilyen, de nem szeretném igen elszpoilerezni, és tényleg azt szeretném inkább hangsúlyozni, hogy nem ezen van a hangsúly, tehát igen, van egy olyan elképzelés, hogy ezzel az akcióval talán szerezhetünk egy királylányt is, de valójában a nagy akció az, hogy kiderül, hogy itt sárkányokat kell szabadítani, nem pedig királylányt.
Egy kicsit arról, hogy mi motiválta a megíráskor, hiszen ön Zsoldos Díjas fantasy író.
Hát igen, a fantasynek nagyon rokon zsánere, hogy úgy mondjam, a mese, tehát nem áll tőlem távol. Ezek mind olyan elemek, például a boszorkány, ami nekem a felnőtteknek szóló regényeimben is megjelennek. Tehát az, hogy én ilyen elemekkel dolgozok, az nekem egy nagyon természetes teret. Vannak gyerekeim is, akik ugye bár felnőttek már, gyerekkorukban azért hallgattak nem csak általam olvasott mesét, hanem olyan mesét is, amit én találtam ki nekik. Tehát csak elő kellett hívni a régi emlékeket, és hát van unokahúg is a családban, tehát hál' Istennek az, hogy milyen egy gyereknek mesélni, milyen dolgok érdeklik, az eléggé adott volt. Uh-huh. Nekünk van egy olyan unokahúgunk, aki nagy sárkány rajongó, tehát amikor felmerült az, hogy mesekönyvet írunk, akkor én egyben mondtam, hogy akkor sok sárkány lesz benne, nem csak az az egy-kettő, amire a kiadóvezető gondolt.
Különben is ugye a Trónok harca visszahozta még a felnőttek közé is a sárkányok alakját, úgyhogy ez különösen aktuális teszi ezt a könyvet is. És akkor említsük meg Elisher Nicolet nevét, ő volt a grafika kivitelezője ennek a kötetnek, még el nem felejtjük, viszont egy dolog még kíváncsivá tett itt a végére, hogy a digitális legendárium alapvetően történelmi oktatóanyagok, videós és képőanyagoknak a létrehozásával foglalkozik. Ennek van lenyomata a könyvben? Tehát ez valamiféle történelmi összefüggések visszaköszönnek, bár ugye meséről van szó.
Meséről van szó, tehát annyi kérés volt, hogy mivel ugye ők ilyen jellegű illusztrációkat szeretnek és gyakran készítenek, szempont volt az, hogy egy olyan történetet találja ki, amihez organikusan illeszkedik egy ilyen árpádkori elképzelt környezet, tehát mondjuk a karakterek simán viselhetnek olyan öltözetet, ami az árpádkorban volt megszokott. Ilyenekre kellett odafigyelnem, igen, hogy mi lehet egy karakternél, mi nem egy ilyen környezetben, de ez nem volt nagyon nehéz, mivel az én férjem hadtörténész, tehát valahányszor elbizonytalanodtam, hogy volt-e már ilyen dolog, akkor meg tudtam kérdezni.
Volt a királyfinak szegecselt láncinge, vagy nem, illetve sisakja és két élő viking pallost forgatott-e, vagy könnyű lovassági szabját. Igen, ezek nagyon fontos kérdések, még a mesében is.
Jó. Igen, volt-e tarsoly, vagy sem?
Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönjük. Ugye Sárkány tűz küldetés a címe a könyvnek, kb. Egy hónapja jelent meg, és a Digitális Legendárium webshopjában lehet ezt még jobban egy kicsit megismerni. Mi most csak kett csinálót tartottunk a műről. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor szép napot kívánunk.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Minden jót, viszontlátásra. Gaura Ágnessel beszélgettünk, aki a Sárkánytűz küldetés című könyv írója.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Hát ennyi fért be már a műsorba. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket. Nem sokára jön Imre Lőrinc kollega a hírekkel. Holnap reggel azonban lesz ismét Millás reggeli 6 óra 30 perckor. Addig is mindenki termelje a GDP-t, de úgy, hogy közben okszerű, céltudatos és körültekintő étkezéssel odafigyel a bélflórájára is. Köszönjük szépen. Viszlát holnap. Sziasztok!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.